Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Az Európai Unió vezetői pénteken Montenegróban egyeztettek a nyugat-balkáni országok képviselőjével az EU és a Nyugat-Balkán közös jólétéért és stabilitásáért mottóval megrendezett csúcs találkozón. A tanácskozás fő témája az uniós bővítés, a régió európai integrációjának felgyorsítása, valamint az EU növekedési terve volt. A csúcs találkozón több mint 30 európai vezető vett részt, köztük Macron francia elnök, Merz német kancellár, Meloni orosz miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. Arra kérdésre, hogy a változó világrendhez hogyan alkalmazkodik az EU bővítés politikája, Lajkó Fannival, az Alapjogokért Központ elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Induljunk ki abból, hogy 13 éve nem csatlakozott új tagállam az Európai Unióhoz, miközben azt látjuk, hogy egyre hosszabb azon országok névsora, akik várnak erre a bizonyos csatlakozásra, hogy helyet kapjanak ebben a közösségben. Mi ennek az oka?
Több oka is van annak, hogy miért nem bővült az Európai Unió. Tehát egyrészt az, hogy Horvátország csatlakozása óta, 2013 óta, azt látjuk, hogy a nyugat-balkáni országok voltak azok, akik az élvonalban jártak a bővítés tekintetében. Itt ugye nem sokkal egyébként a horvát csatlakozás előtt nyújtotta be a csatlakozási kérelmét például Szerbia 2012-ben, vagy Montenegró, akik 2010-ben tették ezt meg. Tehát azt láthatjuk, hogy a horvát csatlakozáshoz nagyon közel időpontban kezdődtek meg hivatalosan is az integráció útján a nyugat-balkáni országoknak a reform kísérletei, és hát azóta vannak természetesen új jelentkezők, például Ukrajna is és Moldova is, akik pedig már a 2020-os évek elején nyitottak az Európai Unió felé hivatalos formában is. De hogyha megnézzük, akkor alapvetően az, hogy a Horvátország óta annyira nem is volt a más tagállamok részéről még olyan előrehaladottsági szint, hogy valóban csatlakozzanak az Európai Unióhoz. Ez az egyik oka a történetnek, de a másik oldala az mégiscsak az, hogy az Európai Unió sem feltétlen van olyan sem gazdasági, sem pedig politikai helyzetben, hogy most jelenleg tudjon fogadni új uniós országokat. Tehát nagyon megosztott az Európai Uniónak a vezetése is, és ott most nem a tagállamok közötti, vagy a tagállamok kontra Európai Unió konfliktusról beszélek, hanem inkább az Európai Bizottságon belüli megosztás, a vezetői testületen belül, akár a három uniós intézmény vezetői között is vannak súrlódások. Tehát azt látjuk, hogy az Európai Unió intézményrendszere jelenleg gyenge lábokon áll, és a saját jelenlegi közösségét sem tudja egyben tartani, nemhogy még fejleszteni és erősíteni akár gazdasági értelemben is. Tehát egy nagyon nehéz helyzetben van az Európai Unió, sőt egyre nehezebbe kerül, így azt látni, hogy az Európai Unió is, hogyha egyfajta kritériumrendszernek kellene, hogy megfeleljen olyan hivatalos és leírt formában, mint amit a tagjelöltektől elvár a koppenhágai kritériumok esetében, akkor lehet, hogy az Európai Unió sem teljesítene ugyanilyen feltételeket jelenleg, hogyha megkérdeznék, hogy készen áll-e új tagállamoknak a felvételére. Tehát mondhatjuk, hogy kettőn áll a vásár. A tagjelöltek részéről sem volt olyan előrehaladás, nem is igazán volt rá feltétlen idő, másrészt pedig az Európai Unió sem áll készen a csatlakozás az új tagállamoknak a felvételére.
Amikor arról beszélünk, hogy EU bővítési stratégia, akkor a stratégiai érdekeket és a politikai célokat külön kell kezelni, vagy az a jó, hogyha ezek egy kalapba vannak benne?
Az a helyes, és az is volt eddig az Európai Unió elmond pár évtizedében a módi, hogy egy érdemalapú bővítés politikát tekint prioritásként, tehát itt nem politikai megfontolásból vagy politikai akaratból csatlakoznak országok az Európai Unióhoz, hanem egy nagyon egyértelműen objektív kritériumrendszer alapján vesznek fel új tagállamokat. Ugye ez az már említett koppenhágai kritériumrendszer, itt 35 különböző fejezet van, amit egyébként meghatároznak a tagállamok számára, hogy egyáltalán mikor nyithatják meg ezeket a fejezeteket, tehát már a fejezetek megnyitásához is kell előrehaladást és reformokat végrehajtani, másrészt pedig a fejezeteknek a lezárásához is, vagyis a konkrét csatlakozás megvalósításához is nagyon objektív feltételrendszerek kellenek. Ugye ezért is történhetett meg az az elmúlt időszakban, hogy minden egyes tagállamnak sok évbe telt az, hogy eljusson a csatlakozási kérelem benyújtásától egészen a tagállami tagjelölti státusz megszerzéséig. De azt láttuk, hogy az elmúlt időben itt már azért a politikai akarat került előtérbe, és ezt ugye Ukrajna esete példázza számunkra legjobban. És talán ilyenkor, ha a számok beszélnek, az az, ami legjobban alátámasztja azt, hogy mennyire is egy politikai akarat által motivált hozzáállást tanúsít most az Európai Bizottság, az pedig az, hogy ha tekintjük most Magyarországot, akkor Magyarországnak a 90-es évek közepén nagyjából 3 év betelt, mire megkapta a tagjelölti státuszt a csatlakozási kérelem benyújtásához képesti időpontban. Akkor én még idehoznám Montenegrót, ha már ugye múlt hét pénteken Montenegróban volt az Európai Unió és a nyugat-balkáni országoknak a csúcs találkozója. Montenegrónak a 2000-es évek végén ez 2 évbe telt a tagjelölti státusz megszerzése, tehát Magyarországnak 4, Montenegrónak 2 év, Ukrajnának pedig 4 hónap. Tehát itt ezért is beszélünk arról, hogy átpolitizálódott most már a bővítési folyamat, mert az Európai Unió Magyarország tekintetében is nagyon fontos reformokat várt el annak érdekében, hogy megkapja a tagjelölti státuszt, tehát már a tagjelölti státusz is egy fontos mérföldkő, és már az nagyon sok objektív és technikai feltétel teljesítését igényelte. Magyarország esetében például a stabil demokratikus intézményrendszer, tehát szabad választások legyenek, több pártrendszer, független bíróság. Montenegró esetében ez már más volt, mivel ugye Montenegró 2006-ban vált függetlenné, és 2010-ben nyújtotta be a csatlakozási kérelmét, tehát Montenegró esetében már inkább azt nézte az Európai Unió, hogy akkor tudnak tagjelölti státuszt szerezni, hogyha egyáltalán az állam szerkezetüket felépítik, egy közigazgatási rendszert felépítenek, egy bírói struktúrát, tehát hogy ott azért a legalap, egy államnak az alapműködését kellett ott 4 év alatt nekik, vagy pár év alatt letenniük az asztalra. Hát Ukrajna esetében ugyanezt nem láthatjuk, mert előbb kapták meg a tagjelölti státuszt, és utána szabtak meg számukra feltételeket, tehát pont ezért is mondjuk azt, hogy Ukrajna esetében már politikai okokból vált ennyire rugalmassá a bővítési folyamat az Európai Unió részéről.
Ja, az, hogy valaki csatlakozhasson az Unióhoz, annak a tagjelöltségi státusz megszerzése, az még csak az első mérföldkő. És hogyha nézzük ezeket a nyugat-balkáni országokat, miután megszerezték ezt a jogosultságot, azért még mindig elteltek, akár egy évtized is eltelt ahhoz, hogy megfeleljenek annak, amit az Európai Unió elvár. Mégis azt látjuk, mintha a bővítés kapcsán eddig többet léptek volna hátrafelé, és akkor itt most tekintsünk el Ukrajnától, mint amennyit előre, hiszen 13 óta senkit nem vettek föl azok közül, akik megkapták azt a jogot, hogy csatlakozhatnak, ha végrehajtják azokat a bizonyos mérföldköveket. Na, itt felmerül az a kérdés, hogy tagállam jelöltekkel van baj, lassan hajtják végre azokat a bizonyos elvárásokat, vagy ezt az Európai Unió inkább arra használja, hogy eddig, és akkor beszélhetünk erről is, hogy mi a jövő, de hogy eddig lassította ezeket a folyamatokat.
Itt talán mind a kettő benne van a pakliban, és a tagállamok részéről ez több okból kifolyólag van így. Tehát egyrészt az, hogy ha megnézzük, hogy a 2010-es évek elején kezdődött meg mondjuk Szerbiának is és Montenegrónak is a csatlakozási folyamatának az a része, amikor a reformokat végre kellett hajtaniuk, akkor ők belendültek, és egészen jó előrehaladást mutattak abban a pár évben. Viszont amikor ugye jött a Covid, akkor ez a folyamat természetesen lelassult, mert nem az volt a legfontosabb a nyugat-balkáni országok számára, hogy most az uniós reformokat végrehajtsák, és az uniós jogot implementálják a saját jogrendszerükbe, hanem az természetesen, hogy a saját gazdaságukat is megpróbálják valamennyire stabilizálni, és természetesen nyilván az egészségügyi helyzetet is kordában tudják tartani az országukban, tehát ott más is volt a politikai prioritás. Másrészt pedig az Európai Unióban is létrejött ez az úgynevezett bővítési fáradtság, és ez főként 2004 után volt jellemző, és akkor azóta használatos ez a kifejezés is, mert ugye tehát 2004-ben ugye 10 új tagállammal bővült az Európai Unió, és akkor olyan nagy mennyiségű munka szakadt lényegében az uniós intézményrendszernek a nyakába, amit hát nagyon nehezen tud azóta is igazából ezzel megbirkózni, mert nyilván ez jogi értelemben is, de politikai értelemben is kihívás elé állította az országot, és sokakban pont ezért merült fel azóta, hogy átalakítsak az egész uniós intézményrendszert, és pont amíg nincs döntés abban, hogy ez az uniós intézményrendszert valóban át kell-e szabni vagy sem, addig ők is inkább egy picit távolságtartóbbak a bővítés kapcsán. Nyilván Ukrajna esetében már felgyorsultak, de hát ennek természetesen politikai okai vannak, viszont pont ez vezet a tagállamok részéről a másik okhoz, hogy ők miért is haladnak most lassabban a csatlakozással, és ez azért is van így, mert egyszerűen kiábrándultak az Európai Unióból, tehát folyamatosan azt látják, hogy a brüsszeli vezetés hitegeti őket, és mindig újabb és újabb dátumokat szab meg számukra, tehát én emlékszem egyébként, én a 2020-as 20-21 környékén írtam egy hosszabb tanulmányt nyugat-balkáni országok bővítéséről, és akkor még az volt a mondás, hogy 2025-ig szeretnék integrálni őket, tehát én még emlékszem, hogy ezt a dolgozatomban be is írtam, hát 2026 van, és még sehol sem tart a bővítés. És a pénteki napon igazából a montenegrói miniszterelnök azt mondta, hogy ők lesznek az Európai Uniónak a 28. tagállama, 2028-ban. Tehát ők is azt látják, hogy leghamarabb 2 év múlva válik reálissá az objektív értelemben, hogy ők tudjanak csatlakozni, és akkor itt ilyenkor ugye az időbeli kérdés felmerül, hogy akkor, hogyha az Európai Unió viszont 2027-ig szeretné, ha Ukrajna csatlakozza az Európai Unióhoz, akkor valóban a 28. tagállam lesz-e Montenegró, vagy inkább 29. És akkor utána persze felmerül az is, amit már szerintem sokszor említettünk, akár én is ebben a műsorban, vagy más is, hogy objektíven megfelel Ukrajna annak, hogy valóban a jövő évben csatlakozom, mint ahogy ezt a jelenlegi brüsszeli politikai akarat megkívánja.
Hogyha a politikai célokat lebontjuk a stratégiai célokról, és tényleg itt azt nézzük, hogy hogyan alakulnak át világrendek, hogy hogyan erősödik akár Oroszország, akár Kína jelenléte, akár Amerika, akár a BRICS államok, tényleg körbeutazhatjuk így a földgolyót, stratégiailag mennyire lenne az fontos, hogy az Európai Unió is, mint önálló szövetség bővüljön és erős gazdasági lábakon álljon. Ugye most itt arról beszéltünk, hogy gyenge a versenyképessége az Európai Uniónak, gyors csatlakozással ez még tovább borulhat, de idővel azért, hogyha továbbra is a gazdasági alapokra helyezzük, nem a politikára a hangsúlyt, akkor idővel ez gazdaságilag az egész közösséget erősítheti, és elég itt csak a munkaerőhiányra gondolni. Nem biztos, hogy az a legjobb út, hogyha migránsokkal próbálják ezt pótolni. Hát itt van a nyugat-balkáni térség is.
Szerintem minden magát európainak tartó és az identitásának az európaiságot is részeként tekintő embernek, hogy például nekem is szerintem érdekem az, hogy és érdekünk az, hogy az Európai Unió erős és stabil lábokon álljon, és fel tudja venni a versenyt akár Amerikával, akár Kínával is, ami most, hogyha objektíven megnézzük, akkor lehetetlen. Tehát az lenne a legfontosabb, hogy az Európai Uniót gazdasági értelemben, vagyis az eredeti célja tekintve egy erős gazdasági közösségi tudjuk formálni, és azzá tudjuk tenni. Ugye ez egy gazdasági közösség is volt, tehát ennek az volt a célja, hogy az Európai Uniós tagállamok együttműködjenek, és egy szabad piac legyen ezen a kontinensen, ezen országok között. Viszont ez valóban az elmúlt időszakban egy sokkal átpolitizálódottabb folyamat lett, és inkább azt látjuk az Európai Unió részéről is, hogy még a saját tagállamaikat is képesek gazdaságilag hátráltatni, csak azért, hogy a politikai céljukat elérjék, és ennek természetesen az egyik példája Magyarország esetében az uniós forrásoknak a visszatartása. De a bővítést tekintve pont a nyugat-balkáni országoknak az integrálása lenne egyébként egy erősítő pont az Európai Unió számára, mert rengeteg új piac nyílna meg az Európai Unió számára, új befektetési lehetőségek. Tehát én azt gondolnám, hogy ez minden szempontból egy sokkal előnyösebb bővítés lenne, mint sem, ha önmagában Ukrajnát nézzük, vagy Ukrajna csatlakozását, és arról nem is beszélve egyébként, hogy ezekben az országokban is azért vannak konfliktusok, tehát biztonságpolitikai vetülete is van ezeknek a kérdéseknek, vagy ezeknek az országoknak, tehát itt már nincs háború, de volt korábban, és pont, hogyha szeretnénk, hogy ez a helyzet így is maradjon, hogy már nincs háború, és stabilizálni ezt a térséget, akkor igenis érdemes lenne őket minél inkább az integrációra sarkalni, mint sem még inkább az uniós várakozó teremben tartani őket. Azt azért hozzáteszem, hogy most például a pénteki nap folyamán is volt egy kis konfliktus újra így a szerb és a montenegrói felek között, tehát ugye itt Montenegró 87 szerb állampolgár számára nemzetbiztonsági okból megtiltotta a beutazást a montenegrói csúcs idejére, ugyanis itt politikai provokációtól tartottak, illetve több busz is megállítottak. Erre már természetesen Szerbia részről is már nem hivatalos válaszlépések voltak, hogy ők is akkor szigorúbb határellenőrzést végeztek itt a Montenegróból érkezők számára, tehát már itt egy kicsit látszik, hogy ez a folyamatos konfliktus ebben a térségben, ez úgy mindig felsejlik, tehát ez most sem volt másképp pénteken, de pont, hogy ezek egy picit lecsillapodjanak, vagy egyáltalán ne legyenek, ezért kellene valami a megbékélés érdekében is az integrációt sürgetni.
És ráadásul úgy, hogy ne kelljen mondjuk Szerbiának még éveket várni addig, ameddig tudjuk azt, hogy Montenegró akár inkább az esélyesebbek között van a csatlakozás tekintetében. De hogyha megnézzük ezt az időhúzást, azt hiszem úgy fogalmazott, hogy nagyon sokan vannak még parkolópályán, parkolózónában csatlakozásra várva, és azért azt látjuk, hogy ezen csatlakozásra váró országok, ha szépen lassan is, de folyamatosan vesztik el a hitüket abban, hogy ők csatlakozhatnak. És hogyha már itt Szerbiát hozta, Szerbia ebben viszont élen jár, még azt is fontolgatták, hogy akár a BRICS államokhoz is könnyebb vagy jobb lenne csatlakozni, mint kivárni azt, hogy az Európai Uniónak valaha a tagjai lehessenek.
Persze ez kicsit talán úgy kell elképzelni a hétköznapi életben, mint amikor mondjuk a kórházban éppen sorba állunk az orvoshoz várva, ott ülünk a várakozó teremben már hosszú órák óta, és akkor azt látjuk, hogy egyszer csak valaki most jön be a kórház ajtaján, és kikerül mindannyiunkat, és ő megy be az orvosi rendelőhöz, és nem mi, és mi még ott tovább várakozunk, és nézzük, hogy na most itt mi történt. Hát ugye a széken ülő emberek, országok azok a nyugat-balkáni országok, tehát például Szerbia, vagy akár Montenegró is, és az, aki előttük elhúz és megelőzi őket, az pedig Ukrajna. Tehát ez természetesen, hogy őket is visszaveti, az ő lelkesedésüket is, és elkezdenek akár alternatív partnereket keresni, akár pedig hát a jelenlegi szövetségi rendszerüket megerősíteni. Ugye itt Szerbia tekintetében azért azt el kell mondani, hogy nyilván van egy erős orosz pártiság is az országban, és egy erős orosz kapcsolatrendszerrel is bírnak Szerbiában, tehát hogy itt náluk ez is felmerül, hogy akár az Európai Unió helyett inkább Oroszország felé fordulnak inkább, ami megint csak egy kockázat az Európai Unió számára, tehát ezt is mindenképpen mélegelni kellene az Európai Uniónak, és ők ezt nagyon jól tudják, és ez egyébként benne is van a Szerbiával való konfliktusukban, hogy túl orosz pártinak tartják, csak ahelyett, hogy megpróbálnák maguk mellé elkötelezni az országot, még inkább lényegében az orosz irányba sodorják, tehát ez is az Európai Unió részről, én azt gondolom, hogy egy hiba, de az, hogy egyébként Montenegró ilyen jól halad a csatlakozásban, ez nyilván egy jó hír szerintem Montenegró számára is. Nyilván azért más a két ország, tehát Szerbia és Montenegró, hogyha ezt a két országot nézzük, tehát Montenegró mégiscsak egy 600 ezer fős ország, még Szerbia 6 millió, tehát Budapesten háromszor annyian élnek, mint Montenegró teljes területén, tehát egy kisebb országról van szó, könnyebb is talán az országnak az irányítása, könnyebb felügyelni az ottani folyamatokat, tehát egyszerűbb talán az Európai Unió számára, nincsenek is egyébként olyan bilaterális vagy más konfliktusai más államokkal, ami talán kirívó lenne, tehát egy sokkal higgadtabb és nyugodtabb és politikailag is talán kevésbé kockázatos országról van szó az Európai Unió szemében, mint Szerbiával, vagy Szerbia tekintetében, tehát ezért is ám most Montenegró egy picit talán jobban, mint Szerbia.
De hát akkor nézzük meg a másik végpontot Ukrajna esetében, ahol viszont még nem sikerült lezárni az orosz-ukrán háborút, és mégis, ahogy fogalmazott az orvosnál a várakozók előtt, minthogyha így elsuhant volna Ukrajna. És még Montenegróval nagyon kevés problémát, hogyha fogalmazhatunk így, vesz a nyakába az Európai Unió, hát azért Ukrajnával annál jóval többet, azért az apró betűs részt nem mindenki olvassa el Ukrajna tekintetében.
Ugye Szerbia, Koszovó, Macedónia, ugye ezek a, még a más nyugat-balkáni országok, amik szintén csatlakozás előtt állnak, ugye náluk rendre felmerülnek a területi viták kérdésként, és egyfajta hátrányként az uniós csatlakozás tekintetében. Itt van Koszovó területe, amit öt uniós tagállam el sem ismer tagállamként, vagy önálló országként. Ugye pont emiatt Szerbia-Koszovó között van már egy területi konfliktus, Macedóniának is folyamatosan van Görögországgal is például konfliktusa, ott van Montenegró, akinek senkivel semmi konfliktusa van, ezért is áll jól. De ugyanezt a kérdést Ukrajna tekintetében soha nem említi az Európai Unió, hogy Ukrajnának is területi konfliktusai vannak, tehát jelenleg háborúban áll, az országi részét megszállták, és ez egy 2014 óta húzódó konfliktus és háború, és ezt valahogy nem említik meg annyira lelkesen a hátrányok között, tehát hogy azért itt nagyon sok dolog felett szemet huny az Európai Unió Ukrajna felett, és pont azért, mert egyszerűen sokkal nagyobb a politikai akarat, mint sem az objektív, érdemalapú hozzáállás az ő csatlakozásuknak a tekintetében. És nyilván ennek van egy politikai gesztus értéke is, tehát hogy valahogy próbálják lelkesíteni az ukránokat, hogy tartsanak ki, és majd egyszer az Európai Unió részéhez fognak tartozni, de nem véletlen az, hogy például akár múlt héten is ezt megerősítette az orosz elnök, hogy nekik semmi kifogásuk sincs az alól, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. És pont azért, mert tudják ők is, hogy egyébként ez csak gyengíteni az Európai Uniót gazdasági értelemben, amivel viszont problémája van Vladimir Putyinnal, azaz, hogyha az Európai Unió egy ilyen katonai szövetségé formálódik át, és ő azt is mondta, hogy ő ezt látja, hogy jelenleg azért a fegyverkezés, a katonai támogatásoknak a fokozása, azoknak ugye Ukrajnába irányítása, ez aggodalomra ad okot, hogy egy katonai militánsabb szervezeté válhat az Európai Unió. Hozzáteszem, még voltak is az Európai Néppárt vezetőjének a részéről, Manfred Weber részéről olyan nyilatkozatok, hogy NATO mintájára kell az Európai Uniót is akár átalakítani, de ezek, hogyha most kivesszük így ezt önmagában a képből, és azt látjuk, hogy ez egy gazdasági, politikai tömörülés, akkor azt látjuk, hogyha valóban csatlakozna Ukrajna az Európai Unióhoz, akkor ez csak gyengíteni a közösséget. És természetesen, hogy egy nagyhatalomnak, akár Amerikának, akár Oroszországnak, vagy Kínának, az az érdeke, hogy ne legyenek versenytársaik, és az Európai Uniót ezzel még inkább le tudják söpörni a világpolitikának a színpadáról.
Hogyha megnézzük az Európai Uniót, ugye a legerősebb tagállamok az Franciaország és Németország. Most mind a ketten közösen, és azért fontos, hogy Macron francia elnök és Scholz német kancellár is ott voltak, vagy tárgyaltak erről. Egy olyan modellt szorgalmaznak, ami nagyon hajaz arra, amit a magyar miniszterelnök Orbán Viktor mondott még talán évelején, hogy egy többsebességes Európai Unió képe rajzolódik ki előttünk, hiszen egy fokozatos csatlakozást javasolnának ezeknek a tagállamoknak, először csak azzal, hogy megnyitják a közös piacokat, hiszen Németország és Franciaország is azt mondja, hogy kiemelten fontos Európa energiabiztonsága, védelme, és hát nem véletlen a migrációs útvonalak kezelése is, amiben viszont a Nyugat-Balkán segíteni tudna.
Amikor mondtam azt, hogy az Európai Unió részéről is vannak akadályok, hogy miért ilyen lassú ez a bővítési folyamat, hogy 2013 óta nem vettek fel új tagállamot, annak ugye részben pont az az oka, hogy az intézményrendszer sem, meg az Európai Unió önmagában sem áll készen arra, hogy felvegyen új tagállamokat, és viták lehetnek arról, hogy van-e szükség valamilyen intézményi átszervezésre, és ugye ennek része azok a diskurzusok, amelyek pont erről szólnak, hogy hogyan kellene átalakítani a akár a jelenlévő tagállamoknak a rendszerét, mert ilyenről is volt szó, egy francia-német intézet már egy olyan ötlettel is előállt, hogy most is egy olyan Európai Uniót kell a jelenlegi tagállamokból létrehozni, ahol van egy mag, akik vállalják azt, hogy nem csak gazdasági, de politikai értelemben is együttműködnek, tehát az egy sokkal erőteljesebb és sokkal átpolitizáltabb, most kérdezem én, hogy még ennél is lehet átpolitizáltabb az Európai Unió működése, de elvileg lehet, akkor ők egy magot képezdenek, és körülötte koncentrikus körökben legyenek a periférián a többi tagállamok. A magon kívüli országok azok, akik a politikai tömülésben nem szeretnének részt venni, de egy nagyon erős gazdasági összefonódást szeretnének, a legszerén pedig azok, akik nem kének a politikából, a gazdasági részéből is csak annyit, hogy mondjuk egy avánmentes övezethez szeretnének csatlakozni. És ugye ezután jelent meg ugye a miniszterelnök úrnak is, vagy tehát Orbán Viktornak is, vagy akár a Merznek is az az ötlete, hogy inkább le kellene lassítani a jelenlegi ukrán folyamatot, és ez valóban Orbán Viktor kezdeményezte először, hogy mi lenne, hogyha a társulási megállapodást, ami már ugye korábban is aláírásra került talán 2014 környékén Ukrajnával, ez a stabilitás és társulási megállapodás, amit minden egyes csatlakozni kívánó országgal aláírnak, hogy inkább arra fektessék a hangsúlyt, legyen egy sokkal erőteljesebb gazdasági együttműködés, de hogy ez ne egy tagságot jelentsen. Közelíthet a tagsághoz, mert azért lássuk be, itt Ukrajna tekintetében is lehet kilátás arra, hogy egyszer majd csatlakozzon az Európai Unióhoz, de ez a háború utáni több év, hanem évtizedeknek a kérdése, amíg tényleg helyreáll is egy vállalható, működő ország lesz, de addig is legyen egy erős együttműködés közöttük. Úgyhogy ezt mondta Merz is, de egyébként ez valóban Orbán Viktortól hangzott el először az uniós vezetők részéről, hogy jöjjön Ukrajna közelebb hozzánk persze, de azért ne legyen tagállam.
És hát az még a jövő zenéje, hogy mi lesz a nyugat-balkáni csatlakozásra váró országokkal, hiszen montenegrói csúcs ide, montenegrói csúcs oda, azt azért tudjuk, hogy az EU bürokratikus rendszerei iszonyatosan lassan fordulnak, de hát bízunk abban, hogy lehet Montenegrón kívül akár Szerbiát is majd a tagok közt fogadni. Nagyon szépen köszönöm Lajkó Fanninak az elmúlt fél órás beszélgetést. Szőlősi Éva és Rozbura Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
To complete, old man, a lion, yeah, my feet. I work hard to be so neat. So tell me something.